A Szent István Rádió. A jó hír hangja. 20 óra. A Szent István Rádióban.
Magyarország álláspontja szerint a migráció helyett megfelelő családpolitikára és a gyermekvállalás ösztönzésére van szükség, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Családjaink jövője Európában az ENSZ családok éve 30. évfordulójának tükrében című rendezvényen Budapesten. Hornung Ágnes úgy fogalmazott, az a kormány, amelyik nem támogatja a gyermekvállalást, voltaképpen háttérbe szorítja a jövőjét, lemond önrendelkezéséről és erejének legnagyobb részéről. Kiemelte, a migráció helyett a saját erőnkre, a saját belső forrásainkra kell támaszkodnunk, kultúránkat és hagyományainkat a megszülető gyermekeinken keresztül őrizhetjük meg, jelentette ki. Elmondta, idehaza már a baloldali pártok is megértették, hogy Magyarországon a családok az elsők, ám az Európai Parlamentben ez a vita még nem jutott nyugvó pontra. Emlékeztetett, a kormány 2010 óta már több mint 30 intézkedést hozott a családok támogatására. Sopronban folytatta választási kampány körútját Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor tárgyalást folytatott Farkas Cipriánnal, a város polgármesterével, majd a soproniakkal találkozó arról beszélt, a háborún nyerészkedőknek a békepárti Magyarország az útjában áll. Soros György azért gurítja ide a dollárokat és fizeti a háborúpárti politikusokat, hogy ezt az akadályt elhárítsa. De nekünk ez az egy hazánk van, és minden áron megőrizzük a békéjét, mondta Orbán Viktor Sopronban. Magyarország nem fog befogadni illegális bevándorlókat, akárhogyan is erőszakoskodnak Brüsszelből. Hazánk álláspontja továbbra is változatlan a frissen elfogadott Európai Uniós Migrációs és Menekültügyi Paktum ügyében, jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető, a Milorad Dobik boszniai szerb vezetővel közösen tartott sajtótájékoztatóján az EU migrációs és menekültügyi paktumának előző napi elfogadására reagálva leszögezte, hogy ennek ügyében Magyarország álláspontja határozott és megváltoztathatatlan, arról ugyanis népszavazáson született döntés. Szavai szerint ezen referendum során a magyar emberek kimondták azt, hogy Magyarországra illegális bevándorló nem jöhet be. Magyarország nem hajlandó alkalmazni semmilyen elosztási mechanizmust, semmilyen kvótát vagy bárhogy is hívják azt. Büntető feljelentést tett Budai Gyula, mert már 2019-ben is külföldi pénzből finanszírozták Karácsony Gergely és az ellenzék kampányát. A Fidesz országgyűlési képviselője erről közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt. Budai Gyula elmondta, kedden büntető feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a Magyar Nemzetben megjelent tényfeltáró cikk alapján, amely megállapítja, magyarázta a képviselő, hogy egy rejtélyes külföldi cégtől tanácsadói szerződés keresztül a Bakony Rentál Kft. 112 millió forintot kapott. A Bakony Rentál Kft. Egy személyes tulajdonosa az a Mravik Zsolt, aki Tordai Csaba élettársa, annak a Tordai Csabának, aki egyébként a mai napig Karácsony Gergely jogi tanácsadója, közölte. Majd kifejtette, Mravik Zsolt ebből a pénzből 75 millió forintot egy városházi dolgozón keresztül eljuttatott Perjés Gábornak, annak a Perjés Gábornak, aki a Mindenki Budapestért Egyesület vezetője. A kormánypárti politikus szerint ebből a pénzből finanszírozták Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesteri kampányát is. Május 16-ától elérhetők a 30 év feletti álláskeresők és inaktívak elhelyezkedését célzó támogatások az uniós társfinanszírozással megvalósuló program teljes kerete több mint 150 milliárd forint, mondta a nemzetgazdasági miniszter a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Nagy Márton hangsúlyozta, Magyarországon közel teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőpiaci tartalékot az inaktív emberek jelentik, őket kell aktivitásra ösztönözni. A hazai munkaerő tartalék 300 ezer ember, ezt a csoportot szeretnék megmozgatni, jelezte a miniszter. Szomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáját felelős államtitkára elmondta, a GINOP Plus program keretében megvalósuló projekt célja a 30-64 éves álláskeresők és inaktívak elhelyezkedésének segítése. Kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű állástalanokat, egyebek mellett bértámogatással, valamint lakhatási utazási és képzési támogatással. Végül az időjárásról. Északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják velük a napot, és ezeken a tájakon esőzápor kialakulhat, estétől délnyugaton pedig megdörrelhet az ég. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti-keleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 5 és 14 fok között alakulnak. A legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Molnár András, a technikus kolléga pedig Tompos Péter. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja, lépésről lépésre, fokról fokra Jézus mutatja nekünk az utat. Adjatok életet, vigyetek reményt, tartsatok távol magatoktól minden gonoszságot és aljasságot, a rosszra jóval válaszoljatok, legyetek fele barátai a szenvedőknek. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolata után műsorismertetésünket hallják. Rövidesen James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 10. részét Hevér Gábor olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban. Majd könnyű zenei összeállítás szól. A 21 órakor elhangzó hírek után kezdődik a Sziluett. Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallják a hazai nőtörténeti kutatás helyzetéről. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben a miskolci származású Vida Péter színművésszel beszélgetünk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a leltár szól. Dr. Mangó Gabriella természetgyógyásszal, gyöngyösi házi orvossal beszélgetünk. Témánk a bérrendszer optimális működésének fontossága. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, 22 óra 5 perckor kezdődik a szószóló. Adásunkban a 30 esztendeje újraindult katonai ordinariátus kapcsán beszélgetünk Berta Tibor dandártábornokkal, tábori püspökkel, aki a hivatás történetéről, a honvédelemről is beszél. 22 óra 50 perckor a Lélek szavában a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról, akit érettünk keresztre feszítettek, Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a hitvallót hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Ben Ashby, a marhakereskedő megszokott farcával nézett át a kapu fölött. Mindig úgy éreztem, hogy egész életében marhát vásárolván a farmerektől, rémülten óvakodott bármilyen érzelmet kifejezni, mert azt utóbb még lelkesedésnek minősítik. Ha megnézett egy állatot, arcán nem mutatkozott semmi, vagy legfeljebb időnként megadó szomorúság. Ilyen volt ezen a reggelen is, ahogy rátámaszkodott a kapu tetejére, és bánatos tekintetét Harry Sumner üszőjére irányította. Néhány pillanat múlva a farmerhez fordult.
Behozhattad volna az istálóba, Harry, nagyon messze van, most mászhatok át a kapun.
Mereven felkapaszkodott, és akkor vette észre Montit. A bikát nem lehetett egykönnyen észrevenni, mert az üszők között legelt, de a hatalmas fej most hirtelen magasra emelkedett, az orrgyűrű csillogott, s fenyegető, folytó bömbölés hangzott fel. Monty ránk merett, és az egyik mellső lábával önfeledten kapálta a gyepet. Ben Ashby félbehagyta a mászást, habozott egy pillanatig, aztán visszatért a földre.
Hát jó, mondta változatlan arckifejezéssel, nincs is olyan messze, azt hiszem innen is jól látom.
Monty sokat változott, mióta először megláttam, vagy 2 évvel ezelőtt. Akkor 2 hetes volt, sovány, x-lábú kis jószág, fejét mélyen bedugta egy itatóvödörbe.
No, mi a véleménye az új bikámról? Kérdezte Harry Sumner nevetve. Nem látszik rajta, hogy 100 fontba került, igaz? Füttyentettem. Olyan sokba? Igen, nagy pénz ez egy újszülött borjóért, de nem tudtam máshogy módját találni, hogy a Newton vérvonalat behozzam. Annyi pénzem nincs, hogy egy nagyot vegyek.
Nem minden farmer volt akkoriban olyan előrelátó, mint Harry, és némelyik akármilyen hímnemű szarvasmarhát hajlandó lett volna használni, hogy a teheneit befedeztesse. Az egyik egyszer egy csupa csontjószágot vezetett Siegfried elé, és megkérdezte, mi a véleménye róla. Siegfried azt felelte.
Csupa szarv meg tök.
És ez nem tetszett a tulajdonosnak, de én még most is úgy őrzöm emlékezetemben, mint a kor tipikus parlagi bikájának legszemléletesebb leírását. Harry okos fiú volt. Apja halálával egy 50 hektáros kis farmot örökölt, és fiatal feleségével nekilátott, hogy rendbe hozza. A 20-as éveinek elején járt, és amikor megismertem, csak nem törékeny külseje miatt arra gondoltam, hogy nem lesz képes a munkát ellátni. A sápadt arc, a nagy, érzékeny szempár, a karcsú test nem mutatta alkalmasnak arra, hogy heti 7 napon át fejjen, etessen, trágyát hordjon. Márpedig tejgazdaságban ilyen munka járja. De tévedtem. Olyan félelem nélkül ugrott be és kapta el a rugdalózó tehenek lábát, hogy megvizsgálhassam őket, oly elszántan összeszorított foggal markolta a nagy, szabadon járó állatok orrát vérvételnél, hogy egy-kettőre megváltozott a véleményem. Megállás nélkül fáradhatatlanul dolgozott, és természetesnek látszott, hogy az igyekezete elviszi Dél-Skóciába egy bikáért. Harrynek elseri marhái voltak. Szokatlan dolog ez a völgységben általánosan elterjedt shorthornok között, és a híres Newton vérvonal bevezetése biztos módja volt az állatállomány feljavításának.
Díjnyertesektől származik apai ágon is, anyai ágon is, mondta a fiatal farmer. Nagyon pedigrés neve van. 6. Newton Montmorency. Röviden, Monty.
A borjú, mintha értené a nevét, felemelte fejét a vödörből. Komikus kis képe volt. Nedves orra, a tej fele pufáját agyonáztatta, és bőven csepegett a szájából is. Behajoltam a rekeszbe, megvakartam a kemény kis fej legtetejét, és éreztem az apró, borsónál nem nagyobb szarvbimbókat az ujjaim alatt. A tiszta szemű Monty félelem nélkül hagyta magát néhány pillanatig simogatni, aztán megint belesülyeztette a fejét a vödörbe. A következő hetekben elég sokszor találkoztam Harry Sumnerrel, és többnyire megnéztem drága szerzeményét is. És ahogy a borjú nőtt, az ember kezdte érteni, miért került 100 fontba. Egy karámban volt Harry 3 borjújával, és első pillantásra látszott, mennyivel különb náluk. Széles homlok, távolülő szemek, mély szügy, s rövid, egyenes lábak. A hát szép egyenes vonala a martól a faroktőig, Monty nemes volt. És már ilyen kicsi korában tetőtől talpig pika. Úgy 3 napos lehetett, amikor Harry felhívott, és azt mondta, véleménye szerint a borjúnak tüdőgyulladása van. Meglepődtem, mert szép meleg idő volt, és tudtam, hogy Monty istálójában nincs húzat. De amikor megláttam, azonnal úgy gondoltam, hogy tulajdonosának diagnózisa helyes volt. A mellkas zihálása, a 41 fokos láz, az eset világosnak látszott. De amikor a stetoszkópomat a mellkasára tettem, és füleltem a tüdőgyulladás hangjai után, nem hallottam semmit. A tüdeje teljesen tiszta volt. Többször végigvizsgáltam, de semmi szörtyögést, semmi hörgést, a letapadás semmi jelét nem találtam. Ez váratlan volt. A farmerhez fordultam. Furcsa ügy ez, Harry. Beteg, az biztos, de a tünetekből nem lehet semmi világosat felismerni. Kezdeti oktatásom ellen cselekedtem, mert az első állatorvos, akit egyetemi éveim alatt munkában láttam, egyszer azt mondta nekem. Ha nem tudod, mi baja van az állatnak, az Istenért benevald, nevezd el valaminek, hívd McCluskey-kornak, vagy hevenyhámlásnak, akárminek, csak adj neki nevet. De nem jött az ihlet. Néztem az iháló, riadt szemű kis jószágot. A tüneteket kell kezelni, más nem tehetek. Láza van, tehát mindenek előtt azt próbálom lenyomni. Előhoztam lázcsillapítóim szánalmas készletét, az általános antiszérumot, a lázitalt, de a következő két nap alatt világossá vált, hogy a hagyományos orvosságok nem hatnak. Negyednap reggel Harry Sumner elém jött, amikor kiszálltam a kocsiból.
Monty furcsán jár ma reggel, Mr. Harriott, és olyan, mintha vak volna.
Vak? Az ólomérgezés szokatlan formája. Lehetséges ez? Rohantam a borjúkamrába, és nézegetni kezdtem a falakat, de egy foltnyi festéket sem találtam, és Monty egész életét itt töltötte. Különben is, amikor szemügyre vettem, láttam, hogy nem igazán vak. Szeme ugyan kimerett, kisé felfelé fordult, és szinte nem látóként botorkált a karámban, de amikor elhúztam a kezemet az orra előtt, pislogott. Tanácstalanságon betetőzéséül mereven, falábakon járt, csak nem mint egy felhúzós játékszer, s az agyam kapkodni kezdett a diagnosztikai szalmaszálak után. Tetanusz? Nem. Meningitis? Nem. Nem, egész idő alatt igyekeztem fenntartani a nyugodt szakember látszatát, de küzdenem kellett a hajlandóság ellen, hogy tátott szájjal, fejemet vakarva álljak ott. Amilyen gyorsan csak tudtam, távoztam a farmról, és vezetés közben igyekeztem mindent komolyan átgondolni. A tapasztalat hiány ugyan hátrányom volt, de elég járatos lévén a patológiában, ha sarokba szorítottak, racionális alapon rendszerint találtam valamilyen diagnózist. De ez érthetetlennek látszott. Aznap este elővettem a könyveimet, az egyetemi jegyzeteimet, az állatorvosi lap régi számait, és mindent, amibe borjú betegségekről szó eshet. Valahol kell találnom valamilyen eligazítást. De a gyógyászat és orvoslás kötetei nem kínáltak ihletet, és már-már feladtam a reményt, amikor egy borjú betegségekről szóló kis füzetben a következő bekezdésre bukkantam. Furcsa, merev járás, felfelé tekintésre hajlamos, kimerett szemek, alkalmanként magas lázzal járó légzési zavarok. A szavak, mintha nekem ugrottak volna a nyomtatott lapokról, mintha az ismeretlen szerző vállon veregetne, és azt dörmögné biztatóan, erről van szó, látod, világos az egész. Felkaptam a telefont, és felhívtam Harry Sumnert. Harry, látta, hogy Monty és a többi borjú a karámban nyalogatja egymást?
Hát, hogy ne, mind csinálják a kis nyomvattak, mintha ez volna a játékuk. Miért kérdi?
Tudom, mi a baja a bikájának. Szőrlabda van benne.
Szőrlabda? Hol?
Az oltógyomorban, a negyedik gyomorban. Ettől származnak azok a furcsa tünetek.
A franca kiérti. És mit lehet csinálni?
Hát, valószínűleg operálni kell, de előbb megpróbálok neki parafinolajat beadni. Kirakok egy fél literes üvegbe a lépcsőre, ha bejön érte. Adjon neki fél üveggel most, és ugyanannyit kora reggel. Lehet, hogy kihozza a szőrt. Viszlát holnap? Nem nagyon bíztam a parafinolajban, gondolom azért javasoltam, hogy valamit csináljak, míg idegesen az operáció gondolatát forgatom magamban. Másnap reggel az a látvány fogadott, amire számítottam. Monty még mindig merev lábbal járt, vakon merett előre, s hátsó felének és farkának olajfojtjai jelezték, hogy a parafinolaj elkerülte a dugulást.
Már 3 napja nem evett, mondta Harry. Nem hinném, hogy sokáig bírja.
Aggódó arcáról a rekeszben remegő kis állatra néztem. Igaza van. Ki kell nyitnunk most rögtön, ha meg akarjuk menteni. Beleegyezik, hogy megpróbáljam?
Bele hát, kezdjünk neki. Minél hamarabb, annál jobb.
Rám mosolygott. Bizakodó mosolyjal. S a gyomrom összerándult. Bizalma alkalmasint nagyon is indokolatlan volt, mert akkoriban a szarvasmarhák hasi operációja kezdetleges fokon állt. Volt néhány operáció, amit úgy, ahogy rendszeresen csinálgattunk már, de a szőrlabda eltávolítása nem tartozott közéjük, és az én tudományom a tankönyvek apróbetű szakaszaira korlátozódott. de a fiatal farmer bízott bennem. Úgy gondolta, képes vagyok végrehajtani az operációt, tehát haszontalan lett volna beavatni kétségeimbe. Ilyenkor irigyeltem embergyógyításban működő kollégáimat. Ha operálni kellett, egyszerűen elfuvarozták betegüket a kórházba. Az állatorvosnak azonban ott a helyszínen le kellett vetnie a zakóját, és műtőt csinálni a farmer épületből. Harry és jómagam buzgón kifőztük a műszereket, előkészítettük a forróvizes vödröket, és tiszta szalmaágyat vetettünk egy üres boxban. Bármennyire legyengült is a borjú, csak nem 60 köbcenti nem butál kellett vénásan, mire teljesen elérzéstelenedett, de végül elaludt. Két szalmabála közt a hátára támasztva, kis patái a teste felett billegtek. Készen álltam az operációra. Soha semmi sem olyan, mint a könyvekben. A képek és ábrák olyan egyszerűek és világosak, de egészen más, ha az ember egy élő, lélegző lénybe vág, melynek gyomra lágyan emelkedik és süllyed, s a vére folyik a kés alatt. Tudtam, hogy az oltógyomor ott van, kissé jobbra a szedcsonttól, de amint átvágtam a hashártyát, ott volt a zsírcsíkos cseplesz csúszós masszája, amely eltakart mindent, s amikor félretoltam, az egyik bála elmozdult, és Monty balra billent, miáltal a belsőségek hirtelen beleömlöttek a sebbe. Tenyeremet nekinyomtam a fényes rózsaszín csavarulatoknak, szép is volna, ha a páciensen belsőségei kiömölnének a szalmára, mielőtt neki kezdek. Emelje egyenesbe Harry, és tolja azt a bálát vissza a helyére, ziháltam. A farmer gyorsan engedelmeskedett, de a belek nem igyekeztek visszatérni a helyükre, és minduntalan szemérmesen utamba álltak, ahogy az oltógyomort igyekeztem kitapogatni. Őszintén szóval már kissé tanácstalannak éreztem magam, és a szívem dörömbölt, mikor valami keményre bukkantam. Ide-oda csúszkált az egyik gyomor fala mögött, hogy melyikének azt abban a pillanatban nem tudtam biztosan. Megmarkoltam és kiemeltem a sebnyílásba. Az oltógyomrot fogtam, és annak a kemény dolognak, a szőrlabdának benne kell lennie. Visszanyomva a beleket, amelyek ismét elszántan be akartak tolakodni a jelenetbe, felmetszettem a gyomrot, és megpillantottam a baj okozóját. Nem volt az labda, inkább lapos korong, sűrűn összefonódott szőrzetből, amelybe bőségesen keveredett szénaszál, megsavanyodott tej, és fényes bevonatot alkotott rajta az én parafin olajam. Az egész beszorult a gyomor szájnyílásba. Óvatosan kihúztam a meccésen keresztül, és ledobtam a szalmába. Csak akkor vettem észre, hogy csorog a verejték az arcomon, mikor bevartam a fonállal a gyomrot, összevartam az izomréteget, és kezdtem a bőrt összefogni. Lefújtam egy cseppet az orromról, és akkor megszólalt Harry. Fene kényes munka, ugye? Aztán felnevetett, s a vállamra csapott. Fogadok, hogy remegett a gyomra, mikor először csinálta. Áthúztam még egy sejem fonalszálat, és csomót kötöttem rá. Igaza van, Harry, mondtam. De mennyire igaza van? Befejeztem. Montit letakartuk egy lópokróccal, tetejére szalmát raktunk, csak a feje állt ki alóla. Fölé hajoltam, és megérintettem a szemes arkát. Nyoma sem volt pupilla reflexnek. Uramisten, de mélyen alszik. Csak nem adtam neki túl sok altatót. És persze az operáció sok hatása. Indulóban még visszanéztem a mozdulatlan kis állatra. Az istálló csupasz falai között kisebbnek látszott, mint valaha, és nagyon sebezhetőnek. Sok dolgom volt aznap, de este minduntalan eszembe jutott Monty. Magához tért vajon? Talán elpusztult? Korábbi esetek tapasztalatai nem álltak rendelkezésemre, s fogalmam sem volt róla, hogyan tűri egy borjú az ilyen operációt. Nem tudtam szabadulni attól a gyötrő tudattól, mennyit jelent ez az állat Harry Sumnernek. A bika fél csorda, szokták mondani, és Harry jövendő csordájának fele ott fekszik a szalma alatt. Annyi pénzt alig, ha tud még egyszer összekaparni. Hirtelen felpattantam a székről. Ez így nem jó. Meg kell tudnom, mi történik. Egy részem lázadozott a gondolat ellen, hogy mint egy műkedvelő, aki nem biztos magában, visszamenjek aggályoskodni. De mondhatom azt, hogy azért jöttem vissza, mert elvesztettem egy műszeremet, gondoltam. A falra sötétség borult. Belopakodtam az istállóba. Rávilágítottam zseblámpával a szalmahalomra, és összeszorult a szívem, mikor láttam, hogy a borjú nem mozdul. Térdre ereszkedtem, és bedugtam a kezem a pokróc alá. Lélegezni még lélegzett, de még mindig nem volt szemreflexe. Vagy haldoklott, vagy fene sokáig tart, míg magához tér. Az udvar árnyékából a farmház konyhájának lágy fénysugara felé néztem. Senki sem hallott meg. A kocsihoz lopóztam, s azzal a keserves tudattal indultam el, hogy semmivel sem tudok többet. Még mindig sejtelmem sem volt, mi lesz a végeredmény. Másnap végig kellett csinálnom ugyanezt. Amikor mereven a borjúistáló felé mentem, tudtam, hogy ezúttal biztosan látni fogok valamit. Vagy elpusztult, vagy jobban van. Kinyitottam a külső ajtót, és csak nem futva mentem végig a folyosón. A harmadik rekeszig mentem, és lázasan bepillantottam. Monty a mellkasára támaszkodva feküdt. Még mindig rajta volt a szalma és a pokróc, és nagyon megviseltnek látszott, de ha egy marha a mellkasán fekszik, akkor mindig reménykedni kezdek. A feszültség nagy hullámban távozott belőlem. Túlélte az operációt. Az első szakasznak vége. És ahogy ott érdeltem a borjú feje tetejét vakargatva, úgy éreztem, győzni fogunk. Monty csak ugyan jobban lett, bár mindig nehezen tudtam magamnak tudományosan megmagyarázni, hogyan okozhat annak az összefonódott rostokból álló korongnak az eltávolítása ilyen rohamos javulást a legkülönbözőbb területeken. De megtörtént. A láza lement, légzése megint normális lett, szeme már nem merett előre, tagjaiból eltűnt a hátborzongató merevség. Bár ha nem értettem a dolgot, azért roppantul örültem. Mint a tanítóban a kedvenc tanítványa iránt, bennem is meleg, birtokló szeretet alakult ki a borjú iránt, és valahányszor a farmra mentem, lábam akaratlanul is a rekeszéhez vitt. Monty mindig odajött hozzám, és barátságos érdeklődéssel nézett, mintha ő is hasonló érzéseket táplált volna irántam. Már elmúlhatott egy éve, mikor észrevettem a változást. Szeméből fokozatosan eltűnt a barátságos érdeklődés, és helyébe valami töprengő, mérlegelő kifejezés jött, ugyanakkor felvette azt a szokást, hogy a fejét rázza felém.
A maga helyében én nem mennék be többé, Mr. Elliot, mondta Harry egy nap. Egyre nagyobb, és úgy vélem pimasz dög lesz belőle, mire felnő.
A pimasz pontatlan kifejezés volt. Harrynek hosszú ideig semmi baja nem volt az állataival, s Montyt csak nem 2 éves koráig nem láttam. Ezúttal sem betegség miatt mentem ki. Harrynek 1-2 tehene idő előtt leborjadzott, s jellemző módon Harry megkért, hogy vegyek vért az egész csordától, brucellózis vizsgálatához. Gond nélkül vettük sorra a teheneket, és egy jó órán belül jó csomó üvegcsövet megtöltöttem vérrel.
Ezekkel itt végeztünk, mondta a farmer. Már csak a bika van hátra, és kész.
Átvezetett az udvaron a borjúistállóba, s a folyosón az épület végén álló bika boxhoz jutottunk. Kinyitotta a felső ajtót, és ahogy benéztem, hirtelen megdöbbentem. Monty óriási volt. Az izomkötegektől dagadó nyak olyan hatalmas fejet tartott, hogy a szemei egészen aprónak látszottak. És azokban a szemekben nyoma sem volt most a jó indulatnak. Nem volt bennük semmilyen kifejezés, csak valami hideg, fekete csillogás. Monty oldalvást állt szemben a fallal, de tudtam, hogy figyel. És ahogy a fejét a falnak nyomkodta, nagy, vaskos szarvai lassú, fenyegető eltökéltséggel rovátkolták a meszelést. Időnként a szügye legmélyéből felhorkantott, de ettől eltekintve bajósan csendes volt. Monty nem pusztán bika volt, hanem hatalmas, fenyegető jelenség.
Harry elvigyorodott, mikor látta, hogyan bámulok be az ajtón. No, nincs kedve bemenni és megvakarni a fejét. Mindig azt szokta csinálni. Köszönöm, nem.
Levettem a szemem az állatról.
De kíváncsi vagyok, meddig maradnék életben, ha bemennék. Úgy vélem egy percig, mondta Harry eltűnődve. Pompás bika, különbről nem is álmodhattam, de bizisten, gyalázatos egy jószág. Egy fikarcnyit se bízok benne.
És hogy képzeli, hogy vért vegyek tőle? Kérdeztem nem túl lelkesen.
Hát, elkapom a fejét abba a sarokba ott.
Harry egy fémigára mutatott, amely a box túloldalán az udvarra szolgáló nyílásban egy jászol fölött függött.
Oda csalogatom egy kis ennivalóval.
Visszament a folyosón, és hamarosan láttam, hogy kinn az udvarban tápot mer a vájúba. A bika először nem vett tudomást róla, és tovább döfködte szarvával a falat, aztán félelmetes lassúsággal megfordult, néhány kényelmes lépéssel átment a boxon, és beledugta orrát a vájukba. Harry, előbújva kinn az udvaron, meghúzta a kart, az iga lezuhant, és befogta a hatalmas nyakat.
Rendben!
Kiáltotta a farmer, a karba kapaszkodva.
Fogom! Most bemehet!
Kinyitottam az ajtót, és bementem a boxba. És bár a bika rögzítve volt a fejénél fogva, mégis nyugtalanított az a kényelmetlen tudat, hogy ő meg én vagyunk kettesben ezen a kis helyen. Ahogy elhaladtam a súlyos test mellett, és a bika nyakára tettem a kezem, éreztem a felgyülemlő erő és düh remegő kisugárzását. Belenyomva ujjam a nyaki barázdába, láttam, hogy kiduzzad a vénája, és megcéloztam a tűvel. Jó kemény döfés kellett ahhoz, hogy átszúrjam azt a szívós bőrt. A bika megmerevedett, de nem mozdult, amikor beledöftem a tűt, és én megkönnyebbülve néztem, hogyan folyik a sötét vér a fecskendőbe. Hála Isten, elsőre eltaláltam a vénát, és nem kellett össze-vissza szurkálnom. Éppen húztam ki a tűt, és azt gondoltam, hogy végül is milyen egyszerű volt az egész, mikor a dolog elkezdődött. A bika rémisztően felbődült, és korábbi közömbösségének legcsekélyebb nyoma nélkül felém vágott. Láttam, hogy az egyik szarva kiszabadult az igából, és bár a fejével nem ért el, a vállával hihetetlen erejének ijesztő demonstrációjaként hanyatlökött. Hallottam, hogy Harry odakint kiabál, és miközben feltápászkodtam és az ajtó felé igyekeztem, láttam, hogy a vadul rángatózó jószág csak nem kiszabadította a másik szarvát is, és mire kiértem a folyosóra, hallottam az iga csattanását. A bika kiszabadult. Bárki, aki végighaladt egy keskeny folyosón, kartávolságra egy tonnára való dübörgő, horkantó halál előtt, megérti, hogy nem tébláboltam. Sarkalta biztos tudat, hogyha Monty utolér, oly könnyedén nekimázol a falnak, ahogy én ellapítanék egy érett szilvát. S bár hosszú viharkabát és gumicsizma volt rajtam, nem hinném, hogy egy olimpiai rövidtávfutó atléta szerelésben jobb időt futott volna. Fél méter előnnyel értem el az ajtót, kilódultam rajta és bevágtam. Akkor már láttam, hogy Harry Sumner rohanvást közeledik kívülről. Nagyon sápat volt. A maga arcát nem láttam, de azt is sápatnak éreztem. Még az ajkam is hideg és dermet volt. Bocsánat, mondta Harry rekedten. Az iga biztos nem csukódott be egészen. Olyan vastag a nyaka. Kirántotta az emelőkart a kezemből. De örülök, hogy egyben látom. Azt hittem kampec. A kezemre néztem. A vérrel töltött fecskendőt még mindig szorosan markoltam. A minta még mindig megvan, Harry. Tiszta szerencse, mert nehéz volna még egyszer rábeszélnie, hogy bemenjek újra vért venni. Hát, azt hiszem, tanúja volt egy régi barátság szomorú befejezésének. A nagy barma! Harry egy pillanatig hallgatta, hogyan döngöli Monty szarvával az ajtót. Azok után, amit maga tett érte. Így számítson az ember hálára.
Hangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 10. része. Felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Adásunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Me.
kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csárkány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!